Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Olvassuk Isten igéjét a példabeszédek könyvéből, a harmadik rész 19. versétől a 21-ig, és a 27-től a 35-ig a következőképpen. Az Úr bölcsességgel alapozta meg a földet, értelemmel erősítette meg az eget. Tudása által szakadt föl a mélység, és csepegnek harmatot a felhők. Fiam, ne tévezd ezeket szem elől. Tartsd magadat az igazi bölcsességhez és megfontoltsághoz. Ne tartsd vissza a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megtétele. Ne mondd fele barátodnak, menj el, később tér vissza, holnap adok, noha megvan néked, amit kér. Ne forralj gonoszt fele barátod ellen, aki gyanútlanul él melletted. Ne pörölj egy emberrel sem ok nélkül, ha nem illeted gonosszal téged. Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyetlen útját se választ. Mert utálja az Úr az engedetlent, de az igazakkal meghitt közösségben van. Az Úr átka van a gonoszok házán, de az igazak lakhelyét megáldja. Aki csúfolódik, azt megcsúfolja, de a szelideknek kegyelmet ad. A bölcsek tisztességet örökölnek, a bolondok pedig gyalázatot aratnak. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai igénkben a bölcs Istenről és a hívő emberről van szó, akit a végén, az igénk végén szintén bölcsnek nevez az igénk. A bölcs Isten és a hívő ember. Mert a hívő az, aki hisz, és a bölcs az, aki megcselekszi azt, amit elhisz, amit Istentől kapott, és amitől Istentől tanult, ami Isten szerint való igazság. Tehát a hit az bizodalmat jelent az Istenben, hogy azt a sok jót, amit Isten mondott, nem csak tanácsokat, de ítéletet és a kegyelem útját is, azt megértem, és a hit az, hogy bizalommal azt teszem, amit Isten mondott. Vajon ilyen emberek vagyunk-e, akik bizalommal azt tesszük, amit az Isten mondott? Elhangzik valami, ami eljut talán a mi értelmünkhöz, és eljut a mi szívünkhöz, és igent mondunk rá. De az igenből következni kell a cselekedetnek. És ez a mi hívő életünk, hiszen a gyülekezet az Isten háza azért adatott, hogy mindazzal, amit kapunk, kimenjünk és szolgáljunk mindenhol, családunkban, ismerőseink között és idegenek között egyaránt. Az egyetlen közösség a világon, amelyik nem önmagáért van, a gyülekezet az Isten népe, amelyik a rajta kívülvalókért van. Itt csak, ha lehet azt mondani, hogy csak imádjuk az Isten, föltöltekezünk, a bölcsességét megkapjuk, és a hittel, a hitünkkel kimegyünk és szolgáljuk őt a hétköznapokban, a magunk életében is, de mások felé is egyaránt. Amikor azt olvassuk, hogy a heti igényben, hogy a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett, akkor ez azt jelenti, így is mondtuk az előbb, hogy a törvény, az Isten parancsa szerint élet, ezt kell tenned, ez a szabály, a másik pedig a kegyelem és igazság Jézus Krisztus által lett, amit így lehet mondani, hogy kegyelmes igazság. A kegyelmes igazság Jézus Krisztus által lett. Mi ez a kegyelmes igazság? Hogy Isten igaz és gyűlöli a bűnt, és szembe van mindazzal, ami rossz és bűn. De elküldte az Úr Jézus Krisztus, hogy a mi bűneink büntetését magára vegye a Golgotán. És amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, akkor ha valaki ezt hiszi, hogy ő érette történt, akkor a nagy perben, amikor az Isten elé kerülünk és állunk, akkor Jézusért az ítélő Isten nem azt mondja, hogy bűnös, nem azt mondja, hogy baloldalra, nem azt mondja, hogy távozzatok tőlem, hogy kárhozat, hanem fölmentő ítéletet ad. És ez az Isten igazsága. Nem én vagyok a nagy igaz és a nagy ügyes és a nagy rendes. Nem én vagyok az, aki mindent mindenkinél jobban tud, hanem az vagyok, akinek Jézusért van igazsága. Akinek Jézus törölte el a bűneit, és éppen ezért ott állhatok a bűneim nélkül az Isten előtt, mint igaz ember. Erről beszél Pál apostol úgy, hogy megigazulás, igazzá létel az életünkben. Tehát ne bízzuk el magunkat, és nem lehet elbízni magunkat, ez az Isten népe, hogy én ki vagyok, hanem tudom, hogy én egy elveszett ember vagyok, de azt is tudom, hogy van megváltóm. És vele minden másképpen van, mint egyedül. Mert mindig ez a kérdés, hogy tudjam, hogy én nem kell, hogy egyedül legyek. Tanács nélkül, útmutatás nélkül, szabadítás nélkül, erő nélkül. Mert én számolhatok a saját igazságomon kívül, az Isten igazságával és bölcsességével is. Mert Jézusért nem ítél el az Isten, hanem szeret. És most nézzük meg néhány dologban, hogy mit is jelent ez a kegyelmes igazság a mai igénk alapján, amit le van írva, a kegyelmes igazság. Először is azt jelenti, hogy van egy egyedül bölcs Istenünk. Amit így lehet mondani, hogy csak ő a bölcs, az egyetlen bölcs, ami Istenünk. Vagy az Istenek között, ha vannak bálványok, az egyetlen, aki bölcs, akinek a tanácsa megáll, és akinek ereje és hatalma van mindenek fölött. A Római Levél 16. rész 27. verse azt mondja, az egyedül bölcs Istennek dicsőség mindörökké Jézus Krisztus által. Az egyedül bölcs Istenről beszél az apostol is. És ezt kell nekünk tudni, Isten népének, hogy van egy egyedül bölcs, hogy ne én keressem, meg ne embereknél keressem a bölcsességet, és ne bölcselkedjek följebb, mint ahogy adatott nekem, hanem forduljak oda a bölcsesség forrásához, mert a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És ha valakinek nincsen bölcsessége, kérje az Úrtól, és szemrehányás nélkül megadja neki, ahogy Jakab is beszél erről. Az egyedül bölcs Isten áll mielőttünk, amikor a kegyelmes igazságról hallunk. Hogyan? Úgy, hogy megteremtette a világot, ezt látjuk itt a 19-től 21. versben, megteremtette a világot, és ezt bölcsen tette. Halljuk, hogy a víznek, és a párának, és az esőnek megvan a maga helye, ahogy le van írva ezen a nyelven, a maga körforgása, mert bölcsen teremtette Isten. És elmond egy példát a világ teremtettségéből, a teremtettség történetéből, hogy milyen bölcs az Isten, aki úgy teremtette meg, hogy mindennek meglegyen a innivalója, mindennek meglegyen a megtisztítója, ugye ahogy az eső megtisztítja a földet, meg mindent. Sokszor a városi ember nem érti, hogy miért kell az eső, és hányszor átkozódnak is szinte, meg káromkodnak. De hát milyen lenne a háztetőnk, milyen lenne az utcánk, meg milyen lenne a még itt is levő falevél, hogyha nem esne az a drága eső. És nem beszél arról, hogy mi lenne a terméssel. Mert mi testvérek fölhalmozhatunk milliókat, ha tudunk, meg milliárdokat. De egyetlen egy gyémánt darabból sem tudok ételt varázsolni, azzal csak kifizetem, hogy azt adják. Egy búzaszem többet ér az Istentől valóan, mint akármi. És az egyedül bölcs Isten adta így a teremtésben, hogy minden meglegyen, és minden benne legyen az ember számára, ahogy a 20. versben olvastuk. Igény tehát arról beszél, most az egész igét is nézve, hogy van egy teremtő Isten, egy bölcs Istenünk, aki mindent jól teremtett, vízzá tehát benne. Ez volt a a 19-től 21. vers, és a 27-től a 35. pedig arról beszél, hogy mi is megfontolt és bölcs emberek legyünk és lehetünk ennek nyomán. Mert a teremtésnek megvan a bölcsessége. Látjuk, hogy Isten, minden úgy van, ahogy az Isten akarta és mondta. És a természeti törvényektől az élet fölépítése mind úgy van. Azt kell tennie a természetnek, amit Isten mond, ahogy Isten megteremtette. Egyetlen lénynek nem kell úgy tennie, az embernek. Nem kell ebbe vagy abba az irányba járnia, járhatja a maga útját, járhatja az Isten útját, hallgathat a tanácsadóira, hallgathat a gonoszokra, de ő maga dönti el, hogy hogyan fog élni. Mert Isten erre lehetőséget adott nekünk, és erre hív bennünket. De a természet nem. Miért van akkor a természet? Az egyik nagy oka az, hogy a természetből, a természetnek abból a szilárd rendjéből tanuljuk meg, hogy egy ilyen szilárd rendet akar adni, illetve ilyen szilárd rendet vár el Isten mitőlünk, és egy ilyen szilárd rendet segít, hogy kialakuljon az életünkbe, hogy én szilárdan ragaszkodom ő hozzá, még ha másképp is tehetnék. Hogy a számomra szilárdan és hűségesen az az első, amit ő mond, hogy álhatatosan mellette maradok, hogy a kísértések között is őt kérem, hogy tarts meg, Uram, és ő meg fog tartani. Hogy a hullámzó tengerekben mindig ő hozzáfordulok, és nem jajveszékelek, és nem emberi segítséget kérek, hanem kérem, hogy ments meg, Uram, mert elveszünk, és a hullámzó tengereken lesz nagy csöndesség. Tehát az egész teremtés, az Isten teremtése egy példa is a mi számunkra, hogy amilyen szilárdan áll meg az Isten teremtése, azt akarja adni az Isten, hogy olyan szilárdan álljon meg az én életem is az iránta való hűségben és a hozzávaló tartozásban. A szabad ember mégis szilárd ember legyen. Vajon mi, testvérek, és te, Isten nélkül kovájgó, néha valahol vele összeakadó ember vagy, vagy szilárd ember, akinek mindig az első ő, az ő akarata, az ő túl való tanács, kérés, az ő ítéletének, a se feddésének az elfogadása, vagy a saját utunk. Ezt látjuk tehát ebben a mai igényben, hogy rend van a teremtettségben, de lehet rend, egy nagyon jó rend a mi életünkben. És hogy a teremtettségben, hogy így mondjam, kötelező meglennie a rendnek, és megvan, úgy az ember életében pedig lehet, és ki kell alakulnia a rendnek, mert engem von bele, mint ember, ilyen nagyra tart az Isten, hogy én legyek annak a jónak a kialakítója. És rám vannak bízva gyermekek, testvérek, barátok, sok minden. És ha látják az én álhatatosságomat, ha segít nekik megállani a hitbe. Hányszor láttuk valami idegen helyen, ahol valami hamis dologról van szó, hogy egy valaki csak megáll a hitben, és Isten szerint cselekszik, vagy kimondja, hogy nem, mert én az Úrban hiszek, vagy így és így, mert az Úrban hiszek. És megnyílik két vagy három ember, és követi. Mert titokban valahol ott voltak már, de még nem voltak szilárdak a hitben. Még az emberektől fértek, még a gúnytól, vagy a véleményektől fértek, vagy át se gondolták igazán, hogy mi ez. De ha van egy szilárd ember, és az te vagy, az nagyon sokat jelent a körületed levőknek. És a első korintusi levél végén olvassuk, hogy állj meg szilárdan a hitben, rendületlenül, és ezt megteheted, tudván, hogy a te munkád nem hiába való az Úrban. Nem lesz hiába az az álhatatosság és a szilárdság. Nem áldozat lesz, hanem a gyümölcsét fogod látni, az eredményét fogod látni, az örömét fogod látni annak az életedben. És ezt halljuk ebben az igében is. Rend van a teremtettségben, és lehet rend az emberek között is, és szilárdság. Ennek a rendnek mi vagyunk a munkásai a szilárd álhatatossággal, hogy az Úrhoz ragaszkodik az életünk. De hogy tudna az Úrhoz ragaszkodni az életünk, hogyha nem hallgatjuk az igét, hogyha nem imádkozunk, hogyha ne őhozzá jövünk mindig. Nem eseti kezelés kell ennek a világnak, hogy éppen most valamit aszerint teszek, ami az Isten akarata szerint való, hanem arról van szó, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, és azt mondta, hogy ha te nem teszed meg, amit kell, ha te nem vagy állatatos, ha te nem vagy hűséges, én hűséges vagyok, mondta a fiú, a Jézus. És ő betölti az Isten akaratát. És ő megcselekszi az Isten akaratát. És ő mindig azt teszi szilárdan, ami az Úrtól való. És nem ezért van az, hogy mi, mint Isten népe, keresztjének, krisztusiak, ő rá figyelhetünk az igazán állhatatosra. Nem ő az, aki segít bennünket, hogy mi is állhatatosak maradjunk. Hát csodálatos, hogy van egy ilyen valaki, aki tudom, hogy állhatatos, és nem a rosszba, és nem a hamisban, hanem biztos, hogy jóban, mert ő az én megváltom, aki mindent értem, tehát aki az életét adta értem, és ezért bízhatok ő benne. És van nekünk, akik bizony néha elfordulnánk, nem megfelelő irányba, van valaki, akire rátekinthetünk, aki segít, hogy állhatatosak legyünk, és hitben vezet bennünket. Vajon így tekintesz-e az Úrra, és így jössz-e az ő házába, és így olvasod-e minden nap az igét? Kérek bölcsességet, kérek látást, szilárdságot és erőt. Segíts, Uram, hogy meg tudjak állni. Egyedül nem tudnék megállni. Csak ővele tudunk megállni a hitben és a hűségben. Ez az első, amit a kegyelmes igazság jelent. Aztán a második a meghitt közösséget jelenti, amiben megjelenik ez a kegyelmes igazság. A 27. vers, a 32. vers mondja azt, mert utálja az Úr az engedetlen, de az igazakkal meghitt közösségben van. Nagyon betű szerint mondva az lenne, hogy titkos közösségben van. De ez a titkos közösség így érthető, hogy olyan közösségben, hogy meghitt szeretetben összeköt ő vele engem valami. Az én hitem, az ő áldása, az ő oltalma, ami van az én életemen. Az igazakkal, tehát a benne hívőkkel, ahogy hallottuk ezek az igazak, meghitt közösségben van az Úr. És ha ez a meghitt közösség egy titkos közösség, akkor ez azt jelenti, hogy nem mindig látszik. Amikor mi itt ülünk, és kin látszik, hogy meghitt közösségben van az Úrral? Senkin. Majd azon látszik, amit le van írva, hogy hogyan élünk, hogyan beszélünk, mit teszünk. De én attól most is tudom, hogy meghitt közösségben vagyok-e az én Istenemmel. És ezt akarja elvégezni, hogy öröm legyen a vele való közösség nekem. Hogy boldog legyek, amikor kinyitom a Bibliát. És boldog legyek, amikor az ő házába jövök. Volt egy régi énekünk, nincs benne a mostani könyvből, örülni szívünk, mikor ezt halljuk. A templomba megyünk, hogy Úristennek szent igéjét halljuk. Örülni szívünk, mert meghitt közösség vár engem. Örülök, amikor az Úr velem van, és őt követhetem, és az ő igéje megszólít, tanácsol, vigasztal, és békességet ad. Ez várhat az Isten népére, ez a kegyelmes igazság, hogy kegyelemből melletted leszek. És ezért csodálatos, ami le van írva itt, mint megszólítás is a 21. versben, hogy fiam, amikor tanít bennünket, fiam. A példabeszédek könyvében sokszor kezdődnek a fejezetek így, hogy fiam. Vagy mondjuk így, hogy gyermekem. Azért hangzik itt így, mint fiam, mert eredetileg Salamon írta az ő fiának, de az ő gyermekének. Ha a lánya lett volna, annak mondta volna így. Gyermekem. Így szólítja meg azt, aki meghitt közösségben van vele. A másiknak mit mond? Megjelentette néked, ó ember, hogy mit cselekedjél, ahogy a próféta mondja. A másik az Isten teremtménye. de mi egyre közelebb lehetünk az ő gyermekei. Mert mindenki az Isten teremtménye, és mindenki indulhat arra az útra, amelyen szilárdá lehet a jóban, és elhatározott és eltökélt, de van, aki el is jut oda. És az már nem csak teremtmény, hanem gyermeke az Úrnak. Mert van egy egyszülött fia az Istennek, az Úr Jézus Krisztus, és vele és általa lehetünk az ő gyermekévé. És amikor valaki megérti, hogy gyermek vagyok, fia vagyok az Istennek, akkor egy csodálatos kapcsolat alakul ki ő vele. A gyermek és szülő viszony, persze a mai világban már ezt is lehet, ezt is se lehet mindig érteni, mert van sokszor, hogy nem igazán olyan a gyermek és szülő viszonya, mint ahogy lennie kellene, de egy ilyen jó értelemben vett gyermek-szülő viszonyt mondhatunk. És egyébként a földi szülők és gyermekek közti viszony is akkor alakul úgy, ahogy kell, hogyha mi felnőttek, ami mennyei atyánkkal vagyunk, atya és gyermek viszonyban. Akkor tudjuk majd úgy nevelni a gyermekeinket, a gyermekeknek pedig kell az isteni intés ebben, hogy figyeljenek és engedjenek a szülőknek, akik a mennyei atyának a tükörképei és képviselői kellenek, hogy legyenek, kell, hogy legyenek ebben a világban. Jézusra nézve fiai lehetünk az Istennek, meghitt közösségben élhetünk vele, hozzátartozhatunk, mindent megbeszélhetünk vele. És amikor azt halljuk, hogy ez a szó itt, hogy meghitt közösség, az a titkos közösséget is jelenti az Úrral, akkor eszünkbe jut a hegyi beszédből az a mondat, hogy a te atyád, aki titkon lát, megfizet néked nyilván, vagy nyilvánosan. Ami Istenünk titkon lát. Nem azt jelenti ez, hogy titokban figyel, nem térfigyelő kameráról van szó, nem egy olyan szondáról, ami belátja az egész földet az űrből. Emlékszem egyszer, amikor kezdték ezeket a szondákat kibocsátani, körülbelül 30 évvel ezelőtt, vagy 27 éve, és egy újság fényképén azt lehetett látni, hogy messziről mit fényképez, közelebbről mi, és legközelebbi képen ott napozott egy ember, ki volt terülve, és itt volt az órája, és látni lehetett rajta, hogy hány órát mutat az idő. Annyira látta. Hát ha emberileg megoldható ez, Istennél hogy ne lehetne. De nem titkon figyel, hogy én nem is gondolok arra, és ő mégis mindent lát. A betörők ezen buknak le, ha lebuknak, nem mindegyik, hogy titkon, titokban, titokzatosan, elrejtve látja őt a kamera, és nem is gondol rá. De ha a betörők ezen buknak le, az Isten népe pedig ezen győzedelmeskedik, hogy az én atyám titkon lát, mert ez az ige nem azt jelenti, hogy titokba figyel, hanem azt jelenti, hogy mi nem látjuk, de mégis figyel. Nem tapasztaljuk és vesszük észre, de mégis ott van az Isten. És számon tart minket. Még amikor én nem is gondolok rá, és akkor is őriz, adja az ő áldását, segít engem és oltalmaz. Nem látom, de bízom benne, hogy akkor is ott van, és segít. Titkon lát. Titkon néz. És miből tudom, és milyennek a következménye, hogy megfizet néked nyilván, nyilvánvalóan és nyilvánosan. Megfizet az Isten. Mégpedig nem csupán annyit, amennyit tettél, hanem sokszorosát. Hogyha te nekiérsz, mert a hegyi beszédben erről van szó, az Úr tanítja, hogy hogyan éljünk, mint hívő emberek, hogyha te nekiérsz, és azt teszed, amit az ő szerinte való, ő lát téged, és nyilvánvaló lesz, hogy az a dolog sikerül. Te imádkozol, és nyilvánvaló lesz, hogy meghallgatta az Isten. Te adsz, és nyilvánvaló lesz, hogy milyen öröm van benne, és sokkal nagyobb öröm, mint abban, amikor kapni akarsz. Te tanácsot kérsz, és amikor megtetted, ami a Biblia szerint való, meglátod, hogy milyen nyilvánvalóan így kellett tenni, és ez a jó. No, akkor én nem is tudtam a 100 út közül, hogy melyiket választam, mert mindegyik egyformán jónak tűnt. És imádkoztam, és elindultam, és jó volt az Isten útja. Az én mennyei atyám, aki titkon lát, megfizet nyilván. Így lesz mindnyájunkkal, testvérek, veled és velem. Ez a csodálatos, hogy valaki a javunkra számon tart bennünket. Aki tudja minden gondolatunkat, és ezért nem szüntelen a fejére koppant mindenkinek, hanem ezért szüntelen irgalommal megy. És kéri, hogy lásd be, ami rossz, bánd meg, ami rossz, nyílj meg előttem, és kérj engem, és adom mindazt, amit hoztam, és készítettem neked. Aztán az utolsó dolog, amit látunk a kegyelmes igazsággal kapcsolatban, legalábbis amit én el szeretnék mondani, az, hogy a kegyelmes igazság következménye az kell, hogy legyen, hogy minden legyen azé, akit illet ezen a földön, a magunk részéről, amennyire lehetséges. A 27. vers mondja, hogy ne tartsd vissza a jó téteményt azoktól, akiket illet. Mit jelent ez? Akinek jár. Akinek a sajátja, akié az a jó, akihez eredetileg tartozik. És itt van a baj, ami életünkben azzal, hogy mi az, ami jár. Mert az, hogy valami jár, azt mi úgy szoktuk értelmezni, hogy nekem jár. És oda csapunk az asztalra is, hogyha nem adják meg azt, hogy ez nekem jár, és kiköveteljük. Pedig pont a fordítottjáról van szó. Ne tartsd vissza a jó tételményt te azoktól, akiknek jár, akiket illet. Nem magamról van szó, hanem a másik embernek. Hogy Isten az ő ajándékait elhelyezte nálam, nagyon sok minden. Ha nekem több van és jobban van valami, az csak egy ajándék nálam elhelyezve, de valakinek jár, valakiért tette oda az Isten, és azt a nekem az Isten, és ne fogjam vissza a jó téteményt, hanem adjam a másiknak. Tárgyakat is, szívemet is, szeretetemet is, és mindent. Akinek jár, mert a másik embernek jár, amit Isten adni akar. Mert rám bízta a másikat. És ha rám bízta a másikat, akkor hogyan is rabolhatnám ki azt a másikat? És így figyelmeztet, hogy ne használjuk ki házastársunkat, gyermekünket, barátunkat, szomszédunkat, munkatársunkat, beosztottunkat, embertársunkat. Ne használjam ki, hogy mindenki csak azért van, hogy én előbbre juthassak, amit én akar, abban, amit én akarok. Mert ezt látjuk magunk körül. És mi lehetünk olyan emberek ennek ellenére, hogy én tudom, hogy neki jár valami. Nem biztos, hogy az, amit ő követel, de valami, ami javára lesz, és amit nálam helyezett el az Isten, mert egyrásra bízott bennünket ebben a világnak, ebben a világban. És azért adta, hogy azzal szolgáljunk, és jót tegyünk. No most, ide vonatkozik az a mai helyzet is, amit csak egy mondattal említek, hogy ezt a kicsiny országot, amelyiknek alig van valamije, azok, akiknek van, és akikre rábízattunk volna, hogy segítsenek, hogy mellénk álljanak, pontosan ezt valósítják meg, ami ebben az igében van, hogy visszatartják a jótéteményt attól, akit illet. És akkor mit lehet tenni? Mindig csak ezt tudjuk mondani, bízz Istenben. Nem látjuk a dolgok kimenetelét, és hogy hogyan történik valami, de egyet tudhatok, hogy Isten velem lesz. És ő megadja azt, ami tőle nekem ajándék. És ebben bízva élhetem az én életemet. És amikor mi ezt megértjük, akkor abban a pillanatban mi olyan emberek tudunk lenni, akik segítik a másikat, és nem csupán arról van szó, hogy most jön egy koldus és adok neki egy tízest vagy egy százast, pontosan nem erről van szó ebben a világban. Mert az nem biztos, hogy segíti. Mert nekünk is megvan, akiken segítsünk, sok mindenki, de nem biztos, hogy az, aki ott áll, akitől a főnök a következő pillanatban elveszi, vagy aki azon nyomban italra körti, vagy aki lelki szót nem kapott hozzá, és éppen ezért a használati utasítást nem kapta meg ahhoz a dologhoz, amit mi adunk neki. De nem csak ez, hanem arról is szó van, hogy nem egy pillanatnyi segítség, hanem egy nagyobb segítség, mint például az elmúlt héten hallottam egy jó ismerősömtől, akik tizen vannak testvérek. Úgy az édesanyjuk, akivel nem együtt laknak, azt mondta, hogy gyermekeim, 92 éves a néni, gyermekeim. Én csak egyet kérek tőletek, ne bombont hozzatok, meg ne cukorkát adjatok, meg én nem tudom micsoda, meg ne egy telefon. Valaki közületek, legyen mindig velem. Milyen nagy ajándék egy idős embernek már, meg egy idősebb valakinek. És először meglepődtek, mondja, hogy mi? Hát mennyi feladatunk van, futni kell, szaladni kell. Úgy se tudsz elvégezni mindent, még a rohansz se. És lehet, hogy akkor esel hasra. És lehet, hogy akkor marad ki a legfontosabb. Csak nyugalom. És majd megértjük, hogy mire kell használni azt az időt. És hogy mi az, amit elhagyhatok. És mi az, amit föláldozhatok azért, hogy más valamire jusson idő. És mivel ez egy hívő család volt, nem minden gyerek, de legtöbben, rádöbbentek, hogy mit is mondunk mi. Pontosan erről van szó, hogy ne tartsd vissza a jót éteményt attól, aki illet, hogy valamelyikünk mindig ott lesz. Hát nem minden édesanyja kéri ezt, meg se éri ezt akkor. De hát mi tizen vagyunk testvérek, hát csak meg tudjuk tenni. És elkezdték megtenni. És azt mondja, hogy ők maguk épültek a legtöbbet belőle, és ő maguknak volt a legjobb, és nem esedett a szívük és a lelkük. És végül, hadd említsek, és emlékezzünk egy bibliai történetről. Az adópénz példázata. Amikor tudjuk, hogy az Úr Jézust megkísértik, mint nagyon sokszor, hogy olyan kérdést tesznek föl, amire nincsen emberileg helyes válasz, de ő tud válaszolni, és türelmes, és válaszol. Azt kérdezik, mondd meg nekünk, hogy szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem. Ebben az a csapda, hiszen Izrael római uralom alatt élt, hogyha azt mondja, hogy szabad, akkor azt mondják neki, hogy aha, te a mi leigázóink mellett vagy. És akkor a nép elfordul tőle. Akik elnyomnak bennünket, azok mellett vagy. Azt mondja, hogy nem szabad, akkor följelentik azonnal, hogy lázít a törvényes hatalom ellen. Nincs jó válasz. És az Úr Jézus mit mond? Adjatok nekem egy adópénzt. Oda hozzák a pénzt. Kinek a képe van rajta? A császáré. És az Úr azt mondja, hogy akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és itt nem fejezi be, hanem hozzátesz valamit. Mit tesz hozzá? Így van, így van. És Istennek, ami az Istené. Tehát valóban meg kell adni, ami itt földi dolog, de ez nem jelentheti azt, hogy Istennek nem adjuk el meg. Nem jelentheti azt, hogy ürügy, hogy ne tegyen meg azt, ami illeti az Istent, és illeti az én szolgálatomat, hogy mit tegyek, hogy azt én nem adom meg. De főleg azért hoztam elénk ezt a történetet, mert ott van a császárnak a képe, és övé a pénz. A földi uralomnak engedni kell, akik a földi hatalom alatt vannak. De ha az Úr azzal fejezi be, és hogy Istennek, ami az Istené, ez azt jelenti, hogy a mi életünkön pedig Isten képe van. A pénzen, a császáré. De az életünkön és a szívünkön Isten képe. Még ha össze is tört az Isten képűség, és nem látszik teljesen, és nem sugárzom úgy az Urat és az ő dicsőségét, ahogy kellene, széltan törve ez a kép. De Jézus azért jött, hogy ez a kép, ez a tükör, ami széttörött, helyreálljon, és újból együtt legyen. És Jézus által, aki megtisztítja szívemet, helyreigazítja az életemet, újból tükrözni tudjam őt és az ő dicsőségét. És ez azért is úgy történik, hogy tiszta és igaz és szeretetteli életet élhessünk, és ezzel dicsőítsük az Isten, hogy élő reklámjai legyünk az Istennek, akik közötte járnak a többieknek, és azzal, akik ahogy élnek, ahogy szeretnek, ahogy hisznek, ahogy szilárdak az Isten dolgaiban, azzal arról tesznek bizonyságot, hiszen ez lehetetlen. Hogy van egy Isten, akinél minden lehetséges, aki szeret minket és az életünket jóvá akarja tenni. A bölcs Isten Így tesz tehát bennünket bölcs és igaz emberré, és fölragyoghat rajtunk a Krisztus dicsősége. És amikor arról van szó, hogy nincs igazán, aki úgy tudna mindent tenni, ahogy kellene, a fiam, ahogy szólítja az Isten az embert, nem tudja azt megtenni, akkor jön valaki, az egyszülött fiú, Jézus, és az atya, fia megteszi, amit mi nem tudnánk érettünk. Hogy a mi életünk valóban úgy alakuljon, hogy én is tudjam azt válaszolni, amikor az Úr kérdez engem, hogy igen, és én is igent mondjak az ő szavára, követésére és szolgálatára. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy a világ szilárd rendjében is a te kegyelmedet hirdeted, és el akarsz vezetni bennünket, hogy hitben szilárdak és álhatatosak legyünk. Mi magunk dönthetünk, de te hívsz, és te szólítasz, és te teszel készé bennünket arra, hogy ez a döntés melletted való döntés és kiállás legyen egész életünkben. Adj nekünk hűséget, adj nekünk bölcsességet, hogy ne rohanjunk és ne a magunk akaratát keressük, hanem megálljunk és rátekintsünk, megkapjuk a te igédet, megkapjuk a te áldásodat, megkapjuk a te erődet, hogy azzal aztán szolgálhassunk, és mindenkinek neked is azt adjuk, ami illet téged, a hódolat és a tisztelet, és megadjuk az embereknek, ami illeti őket, a szeretet és a szolgálat. Köszönjük, Urunk, hogy titkan látsz, hogy most is itt vagy, s megfizetsz a te népednek nyilván. Amen.